Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferenc pápa beszélgetése a jezsuiták európai kulturális folyóiratainak főszerkesztőivel. A jezsuita rend 11 európai rendtartománya kulturális folyóiratainak főszerkesztői találkoztak május 19-én Ferenc pápával a dolgozószobájában, aki kérdéseikre alapos válaszokat adott, többek között az újságírói küldetés, az ukrajnai háború, a lelki megújulás és a szinodális út témaköreiben. A Magyar Jezsuiták Szív folyóiratát Pater Horváth Árpád főszerkesztő képviselte. Szent Atya, köszönjük ezt a találkozót! Mi a Jézus császársága folyóiratainak az értelme és küldetése? Van-e olyan küldetés, amelyet adni szeretne nekünk? Nem könnyű világos és pontos választ adni. Úgy gondolom, általánosságban természetesen egy kulturális folyóirat küldetése a kommunikáció. Hozzátehetném azonban, hogy a lehető legkonkrétabb, legszemélyesebb módon történő kommunikálásról van szó, anélkül, hogy elveszítenénk a valósággal és az emberekkel való kapcsolatot, a face-to-face-t. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem elég eszméket közölni. Olyan eszméket kell közölni, amelyek a tapasztalatból származnak. Ez számomra nagyon fontos. Az eszméknek a tapasztalatból kell származniuk. Vegyük például az eretnekségeket. Legyenek teológiai vagy emberi eretnekségek, vannak ugyanis emberi eretnekségek is. Véleményem szerint eretnekség akkor keletkezik, amikor az eszme elszakad az emberi valóságtól. Ezért mondta valaki, Chesterton, ha jól emlékszem, hogy az eretnekség egy őrült eszme. Őrült, mert elvesztette emberi gyökereit. Jézus társaságának nem szabad érdekeltnek lennie elvont eszmék közlésében. Helyette arra kell törekednie, hogy eszmékkel és érveléssel emberi tapasztalatokat közöljön, tehát a tapasztalat a lényeg. Az eszméket meg kell vitatni. A megvitatás jó, de nekem nem elég. Az emberi valóság az, amiről megkülönböztetéssel ítéletet kell alkotnunk. A megkülönböztetés az, ami igazán számít. Egy jezsuita kiadvány küldetése nem lehet csak a megvitatás, hanem elsősorban a cselekvéshez vezető megkülönböztetés kell segítenie. És ahhoz, hogy megkülönböztetéssel felismerjük, mi a helyes teendő, néha követ kell dobnunk. Ha eldobsz egy követ, a víz felkavarodik, minden megmozdul és létrejöhet a felismerés. Ha viszont kő helyett matematikai egyenletet, matematikai tételt dobunk, akkor nem lesz mozgás, és így nem lesz megkülönböztetés. Ha valaki belép a merő eszmék világába, és elrugaszkodik a valóságtól, végül nevetség tárgyává válik. Az eszmék megvitatásra valók, a valóságot megkülönböztetéssel kell elbírálni. Jézus társaságának a megkülönböztetés a karizmája. Meglátásom szerint társaságunknak ez az első számú karizmája, és a jezsuitáknak továbbra is erre kell összpontosítaniuk a kulturális folyóiratok kérdéseiben is. Olyan folyóiratoknak kell lenniük, amelyek segítik a megkülönböztetést. A társaság jelenben Ukrajnában, tartományom egy részében, szól egy második kérdés. Egy támadó háború időszakát éljük. Erről írunk a folyóiratokban. Mit tanácsol Szent Atya? Hogyan kommunikáljunk a jelenlegi helyzetről? Hogyan járulhatunk hozzá békés jövőhöz? A kérdés megválaszolásához el kell távolodnunk a piroska és a farkas szokásos sémájától. Piroska jó volt, a farkas pedig rossz. Itt nincsenek metafizikai elvont értelemben vett jók és rosszak. Valami globális dolog van kialakulóban, amelynek összetevői nagyon is összefonódnak. Néhány hónappal a háború kitörése előtt találkoztam egy államfővel, egy bölcs emberrel, aki keveset beszél, de nagyon bölcs. Miután megbeszéltük a dolgokat, amelyekről beszélni akart, elmondta, hogy nagyon aggódik amiatt, ahogyan a NATO mozog. Megkérdeztem tőle, hogy, mire azt válaszolta. Ott csaholnak Oroszország kapujában. És nem értik, hogy az oroszok birodalmiak, és nem engedik, hogy bármilyen idegen hatalom közeledjen hozzájuk. Azzal zárta, a helyzet háborúhoz vezethet. Ez volt a véleménye. Február 24-én pedig kitört a háború. Ez az államfő képes volt olvasni a történések jeleiből. Amit látunk, az a brutalitás és kegyetlenség, amellyel ezt a háborút az orosz csapatok, általában zsoldos csapatok vívják. Az oroszok ugyanis inkább csecseneket, szíriaiakat, zsoldosokat küldenek a harcba. Ám az a veszély fenyeget bennünket, hogy csak ezt látjuk, ami természetesen borzasztó. De nem látjuk a háború mögött játszódó egész drámát. Egy olyan háború mögött, amelyet valamiképpen vagy provokáltak, vagy nem akadályoztak meg. Meg kell említenem a fegyverek tesztelésével és eladásával kapcsolatos érdekeket. Ez nagyon szomorú, de végeredményben ez a tét. Valaki azt mondhatja nekem ezen a ponton, de hát ön Putyin párti. Nem, nem vagyok az. Leegyszerűsítő és téves lenne ilyesmit állítani. Egyszerűen ellenzem, hogy a komplexitást jók és rosszak közti különbségtételre szűkítsük anélkül, hogy a gyökerekről és az érdekekről gondolkodnánk, amelyek nagyon összetettek. Miközben látjuk az orosz csapatok kegyetlenségét és embertelenségét, nem szabad elfeledkeznünk a problémákról, hogy megpróbáljuk megoldani őket. Az is igaz, hogy az oroszok azt hitték, hogy egy hét alatt vége lesz az egésznek, de elszámították magukat. Egy bátor népet találtak, amely harcol a túlélésért, amelynek küzdelmes múltja van. Azt is hozzá kell tennem, hogy ami most Ukrajnában történik, azt azért látjuk így, mert közelebb van hozzánk, és erősebben érinti érzékenységünket. De vannak más, távoli országok is, gondoljunk csak Afrika egyes térségeire, Nigéria északi részére, Kongó északi részére, ahol még mindig folyik a háború, és senkit nem érdekel. Gondoljunk csak a 25 évvel ezelőtti Ruandára, gondoljunk csak Myanmarra és a Rohingyákra. A világ háborúban áll. Néhány évvel ezelőtt az jutott eszembe, hogy azt mondjam, egy darabokban, részletekben zajló harmadik világháború zajlik. Számomra a harmadik világháborút ma meg is hirdették. Ezen el kellene gondolkodnunk. Mi történik az emberiséggel, hogy egy évszázad leforgása alatt három világháborút is vív? Az első háborút nagyapám emlékéhez kötöm, aki a Piave folyónál harcolt. Aztán jött a második, és most itt a harmadik. És ez baj, csapás az emberiségnek. Gondoljunk csak bele, hogy egy évszázad alatt három világháború zajlott, a mögötte levő egész fegyverkereskedelemmel együtt. Néhány évvel ezelőtt volt a megemlékezés a normandiai partraszállásról. Sok állam és kormányfő megünnepelte a győzelmet, de senki nem emlékezett meg arról a több ezer fiatalról, akik akkor a tengerparton meghaltak. Amikor 2014-ben Redi Puljában jártam a világháború centenáriumán, biztosan megvallom nektek, elsírtam magam, amikor megláttam az elesett katonák életkorát. Miért mondom el ezeket nektek? Mert szeretném, ha folyóirataitól foglalkoznának a háború emberi oldalával. Szeretném, ha megértenék a háború emberi drámáját. Teljesen rendben van, ha geopolitikai számításokat végeztek, és mérhetően tanulmányozzátok a dolgokat. Ezt meg kell tennetek, mert ez a feladatotok. De a háború emberi drámáját is próbáljátok meg közvetíteni. Azoknak a temetőknek az emberi drámája, a normandiai vagy az anciói tengerpartoknak az emberi drámája, annak a nőnek az emberi drámája, akinek az ajtaján kopogtat a postás és levelet kap, amelyben megköszönik neki, hogy fiát a hazának áldozta, aki a haza hőse lett. És így ez a nő egyedül marad. Ha ezen elgondolkodnánk, az sokat segíteni az emberiségnek és az egyháznak. Végezzétek el társadalompolitikai reflexióitokat, de ne hanyagoljátok el a háború emberi oldalára vonatkozó reflexiót sem. No, térjünk vissza Ukrajnához. Mindenki megnyitja a szívét a hazájukat elhagyni kénytelen ukrán menekültek előtt, akik általában nők és gyermekek. A férfiak ott maradtak harcolni. Ukrajna tapasztalt már abban, mit jelent rabságot és háborút elszenvedni. Gazdag ország, amelyet mindig is feldaraboltak, szétszakították azok, akik birtokba akarták venni, hogy kizsákmányolják. Mintha a történelem arra predesztinálta volna Ukrajnát, hogy hősies ország legyen. Ez a hősiesség szíven üt bennünket. Gyengétséggel kéz a kézben járó hősiesség. Amikor ugyanis megérkeztek az első fiatal orosz katonák, később zsoldosok, akiket katonai hadműveletre küldtek, ahogyan ők mondták, és úgy mentek háborúba, hogy nem is tudtak róla, maguk az ukrán nők gondoskodtak róluk, amikor megadták magukat. Nagy emberség, csodálatos emberség, bátor nők, bátor emberek. Egy nép, amely nem fél a harctól, keményen dolgozó nép, amely büszke a földjére. Tartsuk szem előtt az ukrán identitást ebben az időszakban. Ez az, ami megérinti a szívünket, látni ezt a hősiességet. Szeretném igazán kiemelni ezt a pontot, az ukrán nép hősiességét, ami a szemünk előtt zajlik, egy világháborús helyzet, globális érdekekkel, fegyver eladással és geopolitikai eltulajdonítással, amely mártír halálra ad egy hősies népet. A következő kérdés a Szent Atya felé. A lelki megújulásnak milyen jeleit látja az egyházban? Lát ilyeneket? Vannak-e jelei egy új, friss életnek? Ferenc pápa válasza. Nagyon nehéz spirituális megújulást látni nagyon elavult minták alapján. Meg kell újítanunk valóságlátásunk és valóságértékelésünk módját. Az európai egyházban több megújulást látok a spontán alakuló dolgokban, a mozgalmakban, a csoportokban, olyan új püspökökben, akik emlékeznek arra, hogy egy zsinat áll mögöttük. Mert a zsinat, amelyre néhány püspök jobban emlékszik, az a tridenti zsinat. És nem képtelenség, amit mondok. Elérkezett a restauráció, hogy elhallgattassa a II. Vatikáni zsinatot. A restaurációs csoportok száma, például az Egyesült Államokban tömérdek van belőlük, megdöbbentő. Egy argentin püspök mesélte, felkérték, hogy egy olyan egyházmegyét kormányozzon, amely ezeknek a restaurátoroknak a kezébe került. Sosem fogadták el a zsinatot. Olyan eszmék, magatartás formák jellemzik őket, amelyek a zsinatot alapjában véve elutasító restaurációból erednek. A probléma pontosan ez, hogy bizonyos helyeken a zsinatot még nem fogadták el. Az is igaz, egy évszázadra van szükség ahhoz, hogy egy zsinat gyökeret ereszen. Akkor még 40 évünk van arra, hogy segítsünk gyökeret ereszteni. A megújulás jelei azok a csoportok is, amelyek a szociális vagy pasztorális segítségnyújtás révén új arcot adnak az egyháznak. A franciák nagyon kreatívak ebben. Ti még meg sem születtetek, amikor én 1974-ben tanúja voltam Pedro Arrupe jezsuita rendfőnök kálváriájának a 32. általános rendgyűlésen. Akkoriban volt egy konzervatív reakció Arrupe prófétai hangjának elhallgattatására. Ma számunkra Arrupe egy szent rendfőnök, de sok támadást kellett elszenvednie. Bátor volt, képes volt előrelépni. Arrupe pápa iránti nagyfokú engedelmesség embere volt. Nagyfokú engedelmesség. És hatodik Pál megértette ezt. A legjobb beszéd, amelyet valaha pápa a Jézus Társaságnak írt, az 1974. december 3-án 6. Pál által elmondott beszéd. Kézzel írta. Megvannak az eredeti lapok. A próféta 6. Pálnak volt szabadsága megírni ezt a beszédet. De voltak olyan a római kúriához kötődő emberek, akik valamiképpen táplálták a spanyol jezsuiták egy csoportját, akik az igazi ortodoxnak tartották magukat, és Arrupe ellen voltak. Hatodik Pál sosem szállt be ebbe a játékba. Arrupe képes volt meglátni Isten akaratát, és gyermeki egyszerűséggel ragaszkodott a pápához. Emlékszem, egy nap, amikor egy kis csoportban kávézgattunk, elmenve mellettünk azt mondta, gyerünk, gyerünk, a pápa mindjárt elhalad itt, köszöntsük. Olyan volt, mint egy kisfiú, azzal a spontán szeretettel. Volt egy jezsuita a Loyolai provinciából, aki különösen ellenséges volt a Rubével. Emlékezünk csak vissza. Különböző helyekre küldték, Argentínába is, de mindig csak gondot okozott. Egyszer azt mondta nekem, te vagy az egyik, aki semmit sem ért, de az igazi bűnösök a Rupe és Calvez. Életem legboldogabb napja az lesz, amikor Pitófán láttam őket lógni a Szent Péter téren. Miért mesélem el ezt a történetet? Hogy megértessem veletek, milyen volt a zsinat előtti időszak. És ez ismét megtörténik, főleg a tradicionalistákkal. Ezért fontos kiemelni ezeket a személyeket, akik megvédték a zsinatot és a pápához való hűséget. Vissza kell térnünk Arrupéhez, ő fény abból a korból, és mindannyiunkat megvilágít. Ő volt az, aki újra felfedezte a lelki gyakorlatokat, mint forrást. Egy újabb kérdés a Szentatyához. Németországban van egy szinodális út, amelyet egyesek eretneknek tartanak, de valójában nagyon közel áll a való élethez. Sokan azért hagyják el az egyházat, mert már nem bíznak benne. Különleges eset a Kölni egyház megyéjé. Ön mit gondol róla? A német püspöki konferencia elnökének, Georg Benzing püspöknek azt mondtam, Németországban van egy nagyon jó evangélikus egyház. Nincs szükségünk még egyre. Probléma akkor keletkezik, amikor a szinodális út az értelmiségi, teológiai elitből származik, és erős külső nyomásnak van kitéve. Vannak olyan egyházmegyék, ahol a szinodális utat a hívőkkel, az emberekkel együtt szép lassan járják. Akartam írni egy levelet a szinodális utatokkal kapcsolatban. Magam írtam, egy hónapig tartott, amíg megírtam. Nem akartam bevonni a kúriát. Teljesen egyedül készítettem. Az eredeti spanyol, a német változott fordítás. Abban leírtam, mit gondolok. Aztán a Kölni egyházmegye kérdése. Amikor a helyzet nagyon forrongó volt, megkértem az érseket, hogy 6 hónapra menjen el, hogy a dolgok lenyugodjanak, és tisztán láthassak. Mert amikor a víz háborog, nem láthatunk tisztán. Amikor visszatért, megkértem, hogy írjon egy lemondó levelet. Megírta és átadta nekem. Bocsánat kérő levelet is írt az egyházmegyének. A helyén hagytam, hogy megnézzem, mi fog történni, de a kezemben van a lemondása. Az történik, hogy sok nyomásgyakorló csoport van, és nyomás alatt nehéz megkülönböztetést végezni. Aztán van egy gazdasági probléma, amely miatt pénzügyi vizitáción gondolkodom. Várok, hogy ne nehezedjen nyomás a megkülönböztetésre. Az, hogy vannak különböző nézőpontok, rendben van. Probléma akkor keletkezik, ha nyomás van. Ez nem segít. Nem hiszem azonban, hogy Köln lenne az egyetlen egyházmegye a világon, ahol konfliktusok vannak. Úgy kezelem, mint a világ bármely más egyházmegyéjét, ahol konfliktusok vannak. Eszembe jut egy olyan egyházmegye, ahol még mindig nem betettek véget a konfliktusnak, az Arecibói egyházmegye Puerto Ricóban évek óta. Sok ilyen egyházmegye van. Zárul Ferenc pápa beszélgetése, amelyet a jezsuiták európai kulturális folyóiratainak főszerkesztőivel folytatott május 19-én. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Ima a beteg gyermekekért.